Hát szeretettel köszöntünk mindenkit így együttesen is, és elérkeztünk Jelenések könyvének ahhoz a részéhez, ami a Bibliának a legutolsó vázlat proféciája, vagyis a 12. fejezettől egészen a könyv végéig. Ez azért is különleges, mert hát hogy nevezik a zeneművekben a záró tételt?
Finálé?
Más néven? Igen, tehát amikor gondoljuk meg, hogy a Biblia ezzel a nagyon nagy látomással zárul, amiben most fogunk bele, hogy ott van a táblán is kivetítve, hogy Jelenések könyvének a 4. vázlat proféciája, de ez egyben a Bibliának a 10., vagyis a legutolsó vázlat proféciája. Gondolkodom, hogy most milyen módon haladjunk tovább, esetleg van-e közben valami kérdés se bárkinek, amiről érdemes még az elején szólni, vagy inkább fogjunk bele, és majd a végén hagyjunk időt. Én szívesen adok időt bármikor. Ugye nem az a cél, hogy én beszéljek, csak hát ugye közben haladni is jó Jelenések könyv átgondolásával. Esetleg azon is töprengtem, hogy mi van akkor, ha most nem sok bevezetőt mondok, hanem azonnal hozzáfogunk a 12. fejezethez, és úgyis mindig megtettem a bevezetéseket, de most egyből akkor fogjunk hozzá a szövegolvasásához, és utána megpróbálnám azt, hogy mi az, amit értünk belőle. Mert tele lesz ugye jelképpel, kicsit érthetetlen képekkel, sőt, meseszerű elemekkel. Mondanám azt, hogy egyébként nagyon sok mese, meg népmese származik Jelenések könyvéből, mint például a hétfejű sárkány is. Tehát tényleg innen származik. Sőt, tehát a Bibliának egyébként nagyon komoly tartalmú részeiből, és nyilván ez baj egyrészt, hogy meseszerűvé tették a legkomolyabb jelkép tartalmait, de hát mi megpróbáljuk ezeket helyreállítani. Tehát akkor a 12. fejezetnél, sőt, még ha van szükség Bibliára, akkor egyet még tudok adni. Ha nincs, akkor olvassuk el, és közben figyeljük gondolkodva, és próbáljuk meg megfejteni, hogy ha már a Biblia utolsó vázlat proféciájánál járunk, akkor vajon ez az egész kép, amit a 12. fejezet tartalmaz, hogy az egész, mint egy jelenet, ez vajon miről szólhat? Ne lepődjünk meg természetesen, hogyha nehezen értjük, de utána egyszerűvé és érthetővé fog válni. Tehát olvasom. És láttatott nagy jel az égben. Ezt én emberileg fűzöm hozzá, hogy mint egy jelenet. Tehát mint egy filmvásznon egy jelenet, amit most képiesen majd leír. Egy asszony, aki a napba volt felöltözve, és a lábai alatt volt a hold, és az ő fejében 12 csillagból korona. Aki terhes volt, és akart szülni, kiáltott és kínlódott a szülésben. Láttatott más jel is az égben. És ímé volt egy nagy veres sárkány, akinek 7 feje volt és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. És a farka után vonzotta az ég csillagainak 3. részét, és a földre vetette azokat. És állt az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. És szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltett minden nemzetet, és ragadtatott annak fia Istenhez, és az ő királyi székéhez. Az asszony pedig elfutott a pusztába, ahol Istentől készített helye volt, vagy van, hogy ott táplálják őt 1260 napig. És lett az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodnak a sárkánnyal, és a sárkány is viaskodik, és az ő angyalai. De nem vehettek diadalmat, és az ő helyük sem találtatott többé a mennyben. és vettetett a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vettetett a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének. És hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma. Mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal, a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Annak okáért örüljetek, egek, és akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállt az ördög ti hozzátok nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. De adatott az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy ott tápláltassék, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig. És bocsájtott a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyóvizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa. De segítségül lett a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsájtott. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Megállunk egy kicsit. Hát nem tudom, hogy ki az, aki már olvasta ezt a szakaszt. Mi az, ami így az első olvasat, vagy egyáltalán az elolvasás után érthető? Emeljünk ki olyan részeket mindjárt az elejétől fogva, tehát az első verstől fogva, amit mondjuk értünk, amit úgy érezzük, úgy gondolunk, hogy azért értünk, akár a Biblia más összefüggéseiben már ismerős volt. Mi az, ami elsőképpen azért érthető? Vajon mi az? Ami egyértelmű, hogy miről szól, akár egy mozzanat, akár egy személyazonosítás, bármiről, ami érthető. Szívesen várok hangos visszajelzést is, egy kicsit így beszélgetésbe vonjak mindenkit. Értjük-e, mit jelent az, hogy asszony? Igen, egy jelképes kifejezés. Minek a jelképe? Következetesen mindig egyházi jelkép. Most itt ugye milyen asszonyról olvasunk? Egy olyanról, amelyik azt mondja, hogy napba volt öltözve, lábai alatt volt a hold, a fejében 12 csillagból korona. Tehát ez az asszony egyfajta romlott, vagy pedig egy tiszta képpel társul? Tiszta. Így van, ez tiszta. Ez tiszta. Tehát úgy tűnik, hogy itt Jelenések könyve egy olyan egyházi képet akar alkotni. Az egyházi szóval azért vagyok óvatos, mert itt Jelenések 12. fejezetében, tehát most, amit elolvastunk, másfajta egyházképet akar elénk tárni, mint amilyen úgy első hallásra bennünk képileg megjelenik. És ezt mindjárt meg kell értsük, hogy vajon itt ez a fejezet milyen egyházi gondolatot akar fölépíteni a mi képalkotásunkban. Mert azt olvassuk, hogy hold fejében 12 csillagból korona volt, és terhes volt, és akart szülni, kilódott a szülésben. Tehát egy szülő, egy szülni kívánó igaz egyház, de hát különös a kép, hát mi az, hogy egy egyház szülni akar? Különös a kép. De olvastuk tovább, és most ma képiességet emlékezetünkből is visszahozhatjuk, és azt olvassuk, hogy az 5. versben, mint egy a képet folytatja, hogy szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet. Emlékszünk, hogy kiről beszél úgy a Biblia, mint fiú magzat és vasvesszővel legeltet? Mindig következetesen Jézus Krisztus személyéről beszél. Már ismerős ez a vasvesszővel legeltet, vagy a vasvessző a kezében. Tehát amikor az igazságszolgáltatás nem hajlékony. Én ezt így szoktam megfogalmazni. És aztán azt is olvassuk, egy másik képiesség, hogy egy másik, ugye itt mondja is a harmadik versben, hogy egy másik jelenet is megjelenik, az viszont egy nagy vörös sárkányról szól, akinek 7 feje volt, egyébként ez már Dániel könyvétől fogva ismerős lehet, és az ő fejeiben 7 korona, és azt mondja, a farka után vonzotta az ég csillagainak harmadrészét, és a földre vetette azokat, és állt az a sárkány a szülőasszony elé, hogy amikor szül annak fiát, megegye. Ugye ez a kép is már, ahogy így olvassuk, ha Krisztusról szól, mint fiú magzat, akkor például emlékszünk-e arra, hogy az evangéliumok mit írnak le Krisztus születése körülményeiről? Mi volt az a nagy, legnagyobb támadás a születés történet után nem sokkal? Igen, ugye Heródes rögtön a 2 év alatti gyerekeket ugye kiírtatta, hogy biztosan beleessen, csak ugye azzal nem számolt, hogy előtte angyal inti meg álomban ugye Józsefet és Máriát, hogy meneküljenek el Egyiptomba. Egyébként csak egy zárójelbe lévő, egy ószövetségi prófétai könyv finoman megjegyzi, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ez olyan különös, hogy ezt ismeri a Biblia, hogy már előre, több száz évvel korábban, hogy Krisztusnak lesz útja Egyiptom felé, ahonnan Heródes halála után érkezik vissza Názáretbe. És ugye ott nevelkedik fel. Ugye Betlehemben születik, Egyiptomba menekül, és aztán Názáretbe telepednek le. És ott mint egy ácsként, és ácsfiaként éli az ő életét. Na most ez a kép már ide tartozik, hogy Sátán embereket bújtogat föl, hogy amikor Krisztus megszületik, akkor halljon meg. Tehát itt a földön az ő élete legyen nagyon gyorsan befejezett, és legyen vége. Na most nyilván ez a kép ide tartozik. Az egyház kérdést szeretném még egy picikét, ez az asszony képet szeretném bővíteni, mert azt olvassuk a 6. verstől, hogy ez az asszony elfutott a pusztába. Emlékszünk, hogy a leveleknél már foglalkoztunk ezzel a képpel. Emlékszik-e valaki erre? Szabad visszalapozni. Tehát itt kezdünk ilyen összefüggéseket megtalálni, például, hogy hol is olvastuk ezt, melyik levélben? Melyik időszak volt az, ahol a Krisztus igazi követői nem tudtak a történelem országútján ott maradni, mert üldözöttek ki, váltak. Mikor volt ez a történelemben? Melyik századtól fogva? Igazából már fogságba kerültek az első század végén is, mert ugye János is ott írta Jelenések könyvét, de az igazi tömeges keresztény üldözés az valahol a 4. század, illetve bocsánat, az 500-as évektől, 500-as évektől kezdődik, amikor a hatalmi kereszténység kialakul. És itt a pergámumi gyülekezetnél olvastuk például azt, hogy a győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából. Itt a végén van, a 2. fejezet 17. versében. Ugye a pergámumi levél, nézzük csak itt a táblázatot, itt mögöttem. A pergámumi levél az már a 4.-5. század, tehát ott már indul konstantinuszi fordulat után kialakul egy megalkuvó, feketedő kereszténység. aztán itt látjuk a tiatírai levél alatt a halott sárga, amikor már üldözővé válik, maga keresztény köntösben, de egy üldöző vallási hatalom lepi el a történelmet, erről mondja azt itt, hogy 1260 évig, ugye ez a nap, év, elv itt már érvényes. Ez következetesen a proféciáknál, nem is akarok erre kitérni, csak a kérdése van ehhez valakinek. Tehát itt már, hogy a pusztában, tehát enni adok az elrejtett mannából, ez már azt érzékelteti, elrejtett manna hol volt, tehát a pusztában. És ez a gondolattársítás jelenik itt meg. Nem is akarok itt tovább leragadni, hanem visszajövök a 12. fejezethez. És aztán ugye arról szól, hogy Sátán felbújtja az embereket, amikor Krisztus a földre születik. Tehát ez a krisztusi megszületés és a sátáni támadásnak, ha úgy tetszik, egy nagy küzdelemnek az Isten és Sátán között ide a földre leszálló jelenetét ábrázolja és érzékelteti. Aztán itt a 7. versben visszalép egy kicsit a történelemben. Itt a táblázatban mutatom a táblánk elején, itt, hogy Lucifer bukása, és ugye, hogy Luciferből, ugye a fényhordozó lényből, és hogyan lett Sátán. Nem tudom, hogy emlékszünk-e azokra az ószövetségi könyvekre, vagy képekre, vagy jelenetekre, vagy leírásokra, ami különösen érdekes a sátáni bukás ábrázolásáról. Emlékszünk-e ilyenre? Van? Így van. Ezékiel könyve és Ézsaiás könyve tartalmaz. Egy nagyon kicsit ide lapozzunk csak bele. Ézsaiás könyve azt mondja, hogy 14. fejezetéből, Ézsaiás könyve 14. fejezet, ez az Ószövetségben a 673. oldalon van, ha ezzel tudok segítek. Ószövetségi rész, 673. oldal, ott van Ézsaiás könyve 14. fejezete. Itt egy jelképes, úgynevezett, hát úgy nevezi ez a rész önmagát is, hogy egy gúny dal születik, ugye Babilon királya felett, és ezt a fajta leírást használja föl profétikusan a Biblia arra, hogy Sátánnak, mint Lucifernek a bukásának az egyik leírását itt találjuk például. Például a 11. vers, Ézsaiás 14, és ott a 11. vers. Kevésséged és lantjaid zengése a sírba száll. Akkor a 12. vers. Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia. Figyeljük a csillag szót, mert itt is a 12. Segítsek? Nyugodtan, megvárjuk. Segítsünk. Ézsaiás könyve úgy, hát úgy nagyjából a közepén van. Ha ugyanaz a nyomdai tördelés, akkor a 673. oldalon van. 673. Megvárjuk, nem rohanunk. Sok lapja van itt a Biblián. 14. fejezet. Egyébként ilyen tördelésű az is?
Igen.
Mert ugye nyomdában, néha nem ilyen az oldal szám más tördelésű Bibliákban, ugye ez egy nyomdai dolog. Szöveg. Megvan? Tehát ott a 14. fejezetnek a 12. versénél járunk, ott lent 12. versnél. Ugye egy kérdés, miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Holott te ezt mondtad szívedben. Az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Itt megállok röviden, ugye ez a lapozzunk át, de mégis Lapozzunk át, de tartsuk itt az ujjunkat. Ezékiához, igen. Lapozzunk át Ezékiához, és tartsuk itt az ujjunkat, és a kettőt vessük csak egybe. Ezékiel az később van, már is mondom, Ezékiel 28. fejezete. Úgy lehet könnyen megjegyezni, a matematikai segítségünk van, mert Ézsaiás 14, Ezékiel 28, tehát a duplája a fejezet száma. Ez csak egy ilyen egyszerű matematikai segítség. Itt viszont a Tírus királya elleni beszédnek a képébe rakja be ugyanezt a sátáni bukást. Itt viszont a 806. oldal, 28. fejezet, 806. oldal, megvan? Meg. Itt 13. vers, itt egészen a jobb alsó sarok az oldal alatt, a 28. fejezet alatt. Nem talán a 12. vers közepétől. 12. vers közepétől. Te voltál, ez egy fontos mozzanat, hogy te voltál az arányosság pecsét gyűrűje. Na most az arányosságról nem tudom, hogy kinek milyen gondolatai vagy fogalmai vannak. Mert az arányosság az megjelenik a művészetekben is. Megjelenik mondjuk a matematikában. Vagy megjelenik például a napraforgónak állítólag a virágában is. A úgynevezett aranymetszés. Nem értek én ehhez, de tudok róla. De ez egy nagyon szép, például az, hogy hogyan építészetben az arányosság megjelenik, hogy például, vagy a hajóépítésben az is egy arányosság volt, hogy az Isten Noénak olyan hajó méretet mondott annak idején, amikor még a hajóépítésnek híre hangva nem volt, mert nem volt rá soha szükség, és szárazföldön ugye építettek egy olyan méretű hajót, ami alapján, ha ma a haditengerészet gondolkodik, hogy melyik a legstabilabb, akkor az a méret. Tehát az Isten tudta, hogy melyik az a méret, amelyik a vízen a legnagyobb viharokat is stabilan kibírja. Hát kinek van bölcsessége? Szóval ez csak az arányosság minden területen megvan. És azt mondja, hogy itt van egy személy, akinek a lénye, a jelleme, azt mondja, hogy arányos volt. Te voltál az arányosság pecsét gyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Tehát Sátán bukása előtt ilyen jellemzéssel van ábrázolva. Édenben, Isten kertjében voltál, rakva voltál mindenféle drágakövekkel, és itt leírja, ezt átugrom, ha nem baj. Voltál, 14. versnél folytatom, voltál felkent oltalmazó kérub, tehát az angyaloknak egyfajta fejedelme, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között jártál. Fedhetetlen voltál utaidban. Attól a naptól fogva, amelyen teremtettél. Tehát leírja azt is, hogy Sátán, mint Lucifer, egy teremtett lény, de egy tökéletes szépség, teljes bölcsességben, arányos volt, oltalmazó, kérub, fedhetetlen. És itt a 16. verstől kezdi, kereskedésed bősége miatt. Ugye ez olyan különös, hogy kereskedés, hát most a mennyben nem kereskedők élnek, hanem ahogy az életet éli valaki. Ahogy egyszerűen az élet jólétében, hiány nélkül, egy tökéletes, tiszta létben azt mondja, bensőd erőszakossággal telt meg. Most ez mitől? Mi ennek a magyarázata? És ha valaki elkezd gondolkodni, akkor nem jön rá csak arra, hogy ha a rossznak a gyökerét, a miértjét meg tudnánk indokolni, akkor megokolnánk a létezését, és nem volna oktalan, úgymond a rossz az önzés. De nincs oka. Tehát, hogyha az Isten tökéleteset alkot, és hiánytalant, és teljes arányosságot, akkor ő miért mondja azt, mint hogy itt Ézsaiásnál is olvastuk, hogy azt mondod a te szívedben, hogy az égbe megyek fel az Isten csillagai, fölé helyezem ülőszékemet. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Egy teremtményben miért születik meg ez, hogy ő az Isten fölé akar kerekedni? nincs megelégedve az Istenével. Nem tudjuk a gondolatot megindokolni, de hát most aki teremtmény, és tökéletes arányosság, és tökéletes boldogság, akkor miért nem elégedett? Ennek nincs oka, a rossznak, a rossz keletkezésének nincsen oka. Nem tudjuk megindokolni. Egyszerűen egy értelmetlen és egy idegen dolog. Itt nem is akarok tovább megállni, de ezt lehet így filozófálgatni, csak nincs értelme, talán túl sokáig. Akkor Ezékiel könyvéhez újra. Azt mondja, hogy fedhetetlen voltál, igen. Gonoszság találtatott benned, azt olvassuk a 15. versben, és hogy a benseje erőszakossággal telt meg. Azt olvassuk a 17. versben utána, hogy szíved felfuvalkodott szépséged miatt. Ez is különös, hogy hát kivel történik meg ilyen, hogy valakinek a szíve felfuvalkodik a szépsége miatt. Hát aki elkezd önmagára tekinteni, és leveszi a tekintetét a saját alkotójáról. Talán ez a mozzanat érzékelteti a legjobban. Tehát amikor nem a hálát érzi, hogy köszönöm, hogy vagyok, hogy megalkottál, és hogy van egy én tudatom, hanem amikor elkezd a büszkeség, az önelégültség és a nagyobbra vágyás, aminek meg itt nincsen értelme, de mégis ez megjelenik indokolatlanul. És azt mondja, hogy és így a belső erőszakossággal telik meg, és szíve felfuvalkodott, megrontott, így olvassuk, megrontottad bölcsességedet fényességedben. Olyan különös, ugye költői egy kicsit a kérdés, vagy ez a kép, megrontottad bölcsességedet fényességedben, és azt olvassuk, hogy a földre vetettelek királyok előtt, adtalak szemük gyönyörűségére. 18. vers még, vétkeit sokaságával, kereskedésed hamisságában megfertőztetted szent helyeidet. Ezért tüzet hoztam ki belsődből. Na ez a gondolat, amit itt olvasunk, hogy tüzet hoztam ki belsődből, ez majd megjelenik még Jelenések könyvében a 20. fejezetnél. Nem sokára odaérkezünk majd. És akkor is majd emlékezni fogunk erre, mert ez a tűz kérdés ott a Biblián belül egy kitisztázó gondolatot kíván. Nem tudom, hogy ez a két gondolat így ezért, tehát Ézsaiás, még otthon is olvasgathatjuk, Ézsaiás 14-ből, Ezékiel 28-ból, de én visszamegyek most Jelenések könyvéhez, akkor a 12. fejezethez. És még ugye Jézusnak a gondolatait, szavait is lehetne idézni, mert amikor ő a kereszt áldozatához már közeledett, ő akkor mondta azt, hogy most látja Sátánt, mint egy a mennyből kivettetni, és mint egy hulló csillag alá szállni a földre. Na most ezt a képet használta itt Jelenések könyve a 12. fejezetében is. Hogy meg ugyanezt olvastuk itt Ezékielnél, Ézsaiásnál is. Azt mondja, hogy farka után vonzotta az ég csillagainak harmad részét. Itt mond egy picivel többet az eddigiekhez képest, azt érzékelteti, nem számot mond, hanem egy arányt, mert azt mondja, hogy Sátán az angyalok harmad részét, mint egy elhitette. Most hogy mondjam más szóval ezt így egyszerűen. Most itt megint érdemes egy picit gondolkodni, hogy milyen lehet az a fajta hitetés, ami olyan módon kezd el a gondolatokban, az érzésvilágban hatni, az el nem bukott teremtmények lelkében és gondolkodásában, ahol addig nem volt lázadás, nem ismerték az önzést, nem ismerték a féltékenységet, az önfelmagasztalást, tehát teljesen ismeretlen volt. Tehát az a fajta tiszta, boldog élet, amiről hát nekünk gyengék a fogalmaink, valami ilyen képet képzeltet ide bennünket, amiből Sátán kiveszi az angyalok harmad részét, de a hitetésnek a rafináltságához nem nagyon tudunk mit mondani, mert lehet, hogy a fogalmaink gyengék hozzá. Tehát milyen az, amikor az Isten kezéből egy tökéletes teremtmény elő kijön, és utána abban megszületik valami olyan eszmeiség, amelyik a másikat is meg tudja fertőzni, és bizalmatlanságot indít el a saját teremtője iránt. Szóval ehhez nekünk elég gyengék szerintem a gondolat és fogalmi készleteink. De a hitetésnek mégis valahogy szeretném az érzékeltetését bemutatni, hogy nem kis stílű hitetőről van szó, hanem aki a leghatalmasabb oltalmazó kérub, de megrontotta a bölcsességét annyira és olyan ravassággal, hogy még az angyalok harmadrésze lelkébe is bele tudott férkőzni úgy, hogy bizalmatlanságot szavaztak az Isten ellen. Szóval ezt nem tudom, hogy lehet még jobban szavakba önteni, de nyugodtan lehet segíteni nekem, hogyha valakinek van gondolata. Tessék!
Talán nézzük meg oltalmazó történetét.
Nézzük. Akkor beszél róla.
Ott van a járó, aki a Verdi-nek pillanatot operálja, az tökéletesen szimbolizálja Sartre-t. Ott van a járónak egy monológia, amikor végén azt mondja, és aztán a végén mi lesz, azt mondja, hogy újra semmi. Hát teljes tagadás. És az Otellót miért tudja annyira elvarázsolni ezt, amikor azt az áldatlan bőtövónát megfogja? Itt a nagy kérdés. Tehát ott a Shakespeare ugye jól, aztán hát Verdi is nagyon jól. Valamennyire visszaadja ezt a dolgot. Csak ott nem az angyalok harmad részét bolondítja meg, hanem csak az ottán volt, de azért nem így.
Hát de képet akar alkottatni. Tehát ugye erről a bukás jelenetről megpróbál a művészet is, hogy éppen a költészet, vagy a zene, megpróbál valamik.
Ja, ott jól látszik ez az indikat. Uh-huh. Hogy azért valamennyire látjuk, hogy ez a földélet is azért működik. Azért látjuk, hogy a rossz az nem mindig nyíltan jelenik meg, hanem néha úgy jelenik meg, mint hogyha pont jót akarja.
Sőt, ne felejtsük el, hogy Jézust, amikor a tökéletes, tiszta, erkölcsi gondolkodást idehozza a földre, akkor azt mondják, és éppen a saját választott népének, a zsidóknak a vallási vezetői, hogy ördög van benne, és bolondozik. Tehát fordítva működik a kép, mert azt vádolják meg ördögiséggel, aki pont nem az. Tehát megfordul ez a kép. Most itt is, hát ez a történelmünknek a legfájdalmasabb része, hogy az igazság és a hamisság, a tisztaság és a bűn közötti különbségtétel, a jó és a rossz közötti különbségtételre akar a Biblia minket nevelni, és az, hogy ne lehessünk könnyen becsaphatók. Az igaz, hogy minden ember, mi már itt az emberi világban, mindannyian önzőkké, bűnnel fertőzöttekké váltunk, tehát ahogy a Biblia fogalmaz, nincs olyan ember, aki ne vétkezett volna. Aztán mindenki máshol gyenge, mert ahol én erős vagyok, lehet, hogy más gyenge, vagy más erős, én meg ott vagyok gyenge, és még a hibák között is jól összeveszejti az ellenség az embereket. De a mi világunk meg kifejezetten már a bűnnel fertőzöttségről szól. Na ezért szól Jelenések könyve a 12. fejezetben egy ilyen hatalmas nagy képpel, hogy van az Isten egyháza, amelyik nem egy felekezet, hanem a mindenkori hívő nép történelmi folyamata. Tehát ezt így lehetne talán egyszerű. Mindjárt kiderül, hogy újraolvassuk. És van Krisztus, aki ennek a hívő népnek éppen a zsidó nép elvettetésének a záró pontjánál megszületik a földre, de Sátán azonnal ellene támad, mint egy vörös sárkány, hogy azt mondja, ennek az asszonynak a fiát megegye. De Ábrahám ki volt ebben a történetben? Hát ő is ennek az igaz egyháznak volt, ha úgy tetszik, az egyik tagja, de egy olyan nevezetes, aki már azt az ígéretet kapta az Istentől, hogy az ő fia lesz majd a megváltó. Sőt, Dávid is ugyanezt az ígéretet, mert hiszen Jézust itt a földön, 2000 évvel ezelőtt, mint emberfia, úgy hívták, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtunk. Amikor betegek szólították meg. Tehát ez egy olyan folyamat, ami Ábrahám, Dávid, végig a proféták, ott a zsidó népnek az a néhány maroknyi hívő csoportja, aztán az új szövetségben is a pusztába induló hívők, akiknek talán a neveit is alig tudjuk, egy-két nevet azért ismerünk az történelemből, és ezt az egyházképet akarja itt Jelenések könyve érzékeltetni. Na most meg jöjjünk vissza egy kicsit akkor újra. leírja, és itt a táblára mutatok, hogy lett az égben viaskodás. Kérdés az, hogy mikor, mert ezt nem írja le. Ennek az időszaka nem ismert. Annyit tudunk, és ezt, illetve kérdezem is, hogy ez az égben lévő viaskodás, ez az ember teremtése előtt volt, könnyű a kérdés azért, vagy utána volt. De azért mondom, mégis a vallásos világban van egy kis vita e körül is. Mert valaki azt mondja, hogy az ember hamarabb lett teremtve, és Sátán később jött létre, vagy pedig fordítva, Sátán jött létre hamarabb, és utána lett megalkotva az ember.
Hát ez a második verzió, nem? Hiszen megkísértette őket.
Hát persze. Hát amikor meg a...
Ádám és Éva megkísértette.
Persze, hát akkor már ott volt. Tehát amikor Ádám és Éva meg lett alkotva, meg lett teremtve, akkor azt mondta nekik az Isten az Édenkertről, hogy őrizd és műveld. Művelje és őrizzed. Őrizni mitől kell? Akkor már kell, hogy legyen ellenség. Azért kell őrizni. Tehát Sátán bukása hamarabb volt, mint a Föld és az ember teremtése. Tehát az ember később lett, mint Sátán bukása. Ezért különös a megkísértés történetben az, hogy az Isten miért helyezi oda azt a jó és gonosz tudásának a fáját. Ugye ez ilyen igen, mindig zavart, amikor ilyen vallási diskurzusokban, beszélgetésekben, bárminémű hívő csoportban beszélgettek róla, hogy hát az Isten meg akarta próbálni az embert. És gyerek lelkemet is zavarta, hogy hát ha egyszer elolvassuk, hogy ímé minden jó, és az Isten mondja ki, akkor meg minek próbálgatja. Tehát én ilyen gyerekes logikával, most ha jó teremt, akkor miért próbálgatja, hogy essen el, tehát most ő beletaszítja szerencsétlen első emberpárt abba, hogy hát most menjetek innen az Édenkertből. Tehát így most gyerekfejjel gondolkodom, hogy ilyen furcsa istenkép jelenne meg ebből, most mit próbálgatja, hogyha jó. Ha meg nem jó, és mégis elbukik, akkor meg a teremtő Istennel baj van. Tehát zavaros a kép, nem értem. Ezt ki kéne tisztázni. Érthető a probléma? És nagyon egyszerű, késő, jóval később jöttem erre rá, amikor megértettem a szabadságnak, az Isten által adott, és a teremtményeknek adott isteni szabadságnak a hihetetlen nagy értékét. Erről olyan, mert mi általában a Földön csak szabadságharcokról tudunk, ami aztán úgy, ahogy valamilyen módon... Tessék? Igen. És aztán újra diktatúrává válik, igen. Ugye ezt Orwell is az Állatfarm novellájában leírja, hogy hát szóval minden állat egyenlő, de aztán később kialakulnak az egyenlőbbek. És akkor ez ismétli önmagát a történet. Sátánnak az Isten azért adott egy fát az Édenben, hogy Sátán, mármint meglévő, bukott angyalfejedelem, ne vádolhassa az Istent azzal, hogy őt erővel távol tartja az embertől. Mert akkor azt mondja Sátán az Istennek, hogy te tényleg önkény úr vagy, és korlátozod a szabadságot, az enyémet is, mondhatná Sátán, mert engem ahhoz a teremtményedhez, az emberhez nem engedsz közel. Az embernek megengedi, hogy illetve azt mondja az embernek, hogy a kertnek minden fájáról bátran egyél, de arról az egyről ne egyél, mert amely napon eszel, meghalsz. Mert azt az ellenségnek biztosítom, hogy az ellenség ott téged megkereshet, de elmondom neked, hogy az neked a halál útja. Tehát megadja az ellenségnek a bejárást az emberhez, de csak korlátozottan. Tehát az ellenség Sátán nem vádolhatja az Istent azzal, hogy teljesen elzárja őt. Tehát hogy tetszik, ez a szabadság jogi elemzése már. És az embernek megadja az Isten a tanácsot, hogy vigyázz, mert az neked a vesztet, ha odamész. Mert ott olyan ellenség van, akiről jobb, ha nem alkotsz fogalmat, mert nagyon fertőz. Ne is illest. Most innen indul el a történet. De most ezt nem elemzem tovább, de ide utal, és azt mondja, hogy tehát ezért ugye mégiscsak muszáj picit belemenni, mert azért a bűnesetnek ott van még az a része, hogy, hogy Sátán azt mondja, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Ugye ismerős a magyarázat, hogy erre, innen születik az, hogy ne higgy neki, ha kérdez is hazudik. Na itt van, amikor kérdez is hazudik. Ugye mosolygunk ezen, mert olyan mondássá vált, de itt a kérdésében már hazugság volt Sátánnak, és Éva ott még jól válaszolt, ott még visszamondta, de már szóba állt a csaló ellenséggel, és annak már a légköre, már a szóbaállás, már olyan, így mondanám, erkölcsi és szemléletbeni elmozdulást hozott létre az asszony lelkében, hogy azt olvastuk, hogy látta az asszony, hogy jó az a fa. Ezt magyarázza meg valaki. Az Isten azt mondta, hogy ne is illesd, mert az a halál neked. Sátánnal szóba áll, és közben megváltozik a látása az asszonynak, hogy jó az a fa. És jó volt? Tehát az isteni beállítás a Sátánnal való szóbaállás után átrendeződik. Most itt megint csak érzékeltetem, hogy mi minden történik az erkölcsi bukása. Nem a fában volt a gond, meg nem a gyümölcs evésben, nem. Abban volt a gond, hogy Sátánnal szóba állt az a teremtmény, aki még ártatlan volt és friss teremtmény, még a lelken nem volt fölkészülve arra, hogy ravassággal becsapják. És az Isten ettől a ravasz becsapástól akarta óvni. De nem hagyta magát az ember. Hagytuk magunkat becsapni. Hát azóta is azért van a földi történelmünkben ez a nagyon nagy küzdelem, ide nyúlik vissza. Csak jó nagy gubanc keletkezett azóta már kibogozhatatlanul. Ezért kell ezt olyan módon lezárni, hogy majd nem sokára odaérünk, hogy Krisztus visszajövetele fogja ezt csak igazán kitisztázni. Na nézzük tovább. Tehát azt olvassuk a 7. verstől, hogy lett az égben viaskodás, tehát visszautal ide, hogy lett az égben viaskodás. Na de milyen viaskodás? Ott leírja, hogy az angyalai viaskodnak a sárkány is viaskodik, és az angyalai is, de nem vehettek diadalmat, nyilván Sátán Isten fölött nem tud. Most megint, hát viaskodni. Egy teremtmény a teremt, meg is a gyerekfejemet veszem újra elő, ahogy a hajdan küzdöttem ezzel, hogy hát egy teremtmény mit akar a teremtője ellen viaskodni? Esélytelen. Hát a teremtője csak így ráfúj, vagy visszavonja az élet jogát, és már mint semmivé lesz a teremtmény. Hát a teremtőnek nem probléma megszüntetni a rosszal fertőzött teremtményt. Miért nem ezt tette egyébként az Isten? Tudja ezt valaki? Hát nem egyszerű lett volna, hogy hát látom, hogy gonoszság találtatik benned, ne legyél. Ez csak így semmivé lesz. Nem egyszerű lett volna, mint most itt szenvednünk? Ennyi ezer évet. Kinek? Hát nyilván nem én ezer évet, hanem a történelemben ezer éveket. Hát nem egyszerű lett volna, csak mint egy homokszemet így félrepöckölni ezt a hamissággal megfertőződött Lucifert. Hát miért engedte az Isten, hogy ennyire kibontakozzon ez az egész? Miért így van? Nagy kérdés, nem? Na pont ez a szabadságelv. Pontosan a szabadságelv miatt van. Mert ha, ugye hát Lucifert ismerték a többi teremtmények? Hát persze, hát ő volt az oltalmazó kérub, a tökéletes arányosságú, teljes bölcsességű és szépségű lény. Hát mindenki ismerte. Na most, ha egyszer csak eltűnik az élők sorából, akkor a többiek lelkében milyen gondolat vagy érzés jelenik meg? Az, hogy hova lett? Választ kérünk. Nincs. Miért? Mert gonoszság találtatott benne. Az micsoda? Hát az, hogy ellenem támad. Mi féltékeny vagy? Nem is, tehát ismeretlen a támadás, ismeretlen a rossz fogalma, mert ahol minden szent, tiszta, tökéletes, erkölcsileg jó, ott a támadás, az önzés, az irigység, az egy annyira idegen gondolat, hogy kicsit játszunk el ezzel az elképzeléssel, szükségünk lesz még rá, és jó értelemben mondom, mert az örök élet újra ilyen lesz. Hogy a régiek észbe sem jutnak. Mert ott csak erkölcsileg tiszta gondolatokkal akarunk létezni. Nincs kívánságunk másra. Biztos? Hát ez a gyógyulásunknak a kulcsa, hogy biztos legyen, hogy még egyszer ne fertőződjön meg újra a világegyetem ezzel a fajta eszmeiséggel, amelyik ekkora nagy problémát okoz, mint itt a Földön, ahogy látjuk az utóbbi évezredeket. Ez nem kis dolog. Na most, ha eltűnik Sátán, mint Lucifer, mint egy oltalmazó kérub, de az Isten belelát a szívébe, és látja, hogy ott már motoszkál az önzés, látom, hogy hiába nem kérlelhető, nem láttatható be, hogy rossz ez az irány, akkor legyen az, hogy tűnjön el. Visszavonom tőle az életjogát. Nem ez történt. Miért? Azért, mert a többi teremtményben megjelent volna egy különös érzés. Mi az? A félelem. Na most az Istennek az imádatába a tiszta és méltó imádatába, ugye ez a méltó szót olvastuk az 5. fejezetnél, nem fér bele az, hogy a teremtménye tőle féljen. Mert onnantól, ha félelemmel élek, akkor az boldog élet vagy boldogtalan. Ugye? Tehát értjük, itt vagyunk valahol a gyökereknél, a sátáni bukás és a bűnkezelésnek az óriási problematikájánál. Hogy az Istennek, mondanám azt, együttérzéssel az Isten felé, az Istennek nincs könnyű dolga, mert ő a mennyei alkotmány, ugye a szeretet és a szabadság, a szeretetben igazság van mindig, tökéletes igazság és szeretet és szabadság, mert gondoljuk meg, hogy csak akkor lehet egy teremtmény boldog, hogyha szeretve van, és ő szabad. Különben, ha nincs szeretet, vagy parancsolt a szeretet, kötelező szeretet van, és nincs, tehát nincs szabadság, akkor az milyen szeretet lesz a kötelező? Ha én szabadon élhetek igaz és szeretetteljes életet, csak akkor tudok boldog lenni. Emlékszünk, ha már Petőfi éve van, hát van egy vers részlete, tudja ezt valaki? Ő ebbe egy picit belenyúlt. Szabadság, szerelem, hát ő most, e kettő kell nekem. Hát valamit megértett Petőfi, ugye tudjuk, hogy sok nagy dolgot értett meg Petőfi, de ezt is megértette, mert ez mennyei alap. És ez a Bibliában ott van. Tehát az Isten a szeretet, és azt olvassuk, hogy ahol az Úrnak lelke, ott meg a szabadság. Tehát, és akkor boldog egy teremtmény. Tehát a gyerekeket is, hogyha megkérdezzük, hogy mikor érzed magad biztosan szabadnak? Biztos, hogy szabad vagy. Mikor vagy szabad? A gyerekek mit válaszolnak? Ha azt csinálhatok, amit akarok. Mert a tanulás kötelezése, amikor csinálni akarom, de nem engedik, nem akarom csinálni, de kötelező. Tehát ez a boldogtalanság felé sodorja ugye a gyerekeknek az érzés világát. Jó, hát nyilván a szülői szeretet azért ez felfeloldja, mert azért, na de mégis, hát a pedagógiai szempontból, meg pszichológiai szempontból, ha elkezdenénk ezeket elemezni, hogy a gyermekeink milyen sérüléseket kapnak ezeken a pontokon, nem szoktunk ilyeneket elemezni, pedig volna okunk rá, akkor látnánk, hogy az a gyermek, aki tényleg szabadon és szeretetben él, mennyivel egészségesebb lelkű felnőtté tud válni, mint aki állandó igazságtalanság, szeretetlenség és a szabadság nélküliség légkörében éli, mondjuk kötelező vallásban, vagy más egyéb igazságtalan, vagy szeretetlen szülő. Szóval nem is akarom ezt elemezni, szerintem ezt értjük. Tehát az Isten ezért engedte meg, hogy kibontakozzon ez az egész, mert az ő jelleme nem kívánja, az ő lénye jelleme nem kívánja azt, hogy őt bárki a teremtmények közül félelemből szolgálja. Mert megszűnik a boldogság. Ő arra vágyik, hogy a jelleme iránti, jósága iránti csodálatból szeressék a teremtmények. Nem azért, mert ő a hatalmas teremtő, és irgumburgum, hogyha nem. Tehát nem ebből az oldalból, hanem mert a jósága indítja a teremtményt hozzá. Ezt mondja a Biblia is, hogy mert az Istennek jósága téged megtérésre indít. Hát arra kell vigyázzunk, hogy ne csupán a tudományosság döntése jöjjön létre az ember lelkében, hanem az Isten jósága hozza létre azt, hogy Istenem, hát ez a világ rossz, de azért én a te jóságodból szeretnék magam környezetében adni De hát támadásért, hát emlékszünk a boldog mondásokra, tehát egy pici kitérő. Jézus fölépíti a 8 boldog mondást, és a 4. boldog mondás az, mert ugye azt mondja, hogy aki belátja, hogy itt egy szegény vagyok, tehát rászoruló, sírni tudok a hibáim felett, de nem nyugszok bele abba, hanem látom, hogy más is problémás ember, nem rontok neki, hanem szelíden bánok vele. De ha két hibás ember megsimogatja, hogy te is hibás vagy, én is hibás vagyok, akkor még hibásak azok, de bántsuk már egymást. Ebből még nem lesz gyógyulás, hanem azt mondja, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Mert két hibás, ha egymást ott szeretgeti, abból még nem lesz gyógyulás. Most játékosabban próbálom mondani, de szerintem életszerű is. Tehát azt mondja, hogy boldog, aki éhezi és szomjúhozza az igaz életet, azt mondja, megelégíteti. Na jó, de hát az igazság, én már igaz vagyok. Ugye ez a vallásosságnak, azt mondja, boldogok az irgalmasok. Azt mondja, ne csak igaz akarjál lenni, hanem legyél irgalmas, jóságos. A jóval kezdeményező az az irgalmasság. Ne kösd össze másikat a hibáival. És azt mondja, hogy aki idáig fölépíti a boldogság lépéseit, azoknak a szívük tiszta, és ők az Istent meglátják, és ezután még van 2 boldog mondás. Miért van még ezután? Hát az tiszta szívűek meglátják az Istent. Kell lennél több? Hát még van 2. Azt mondja, hogy egyrészt, akinek a szíve tiszta, az menjen emberek közé, de nem is tud mást, ez rossz, hogy menjen, mert menni fog. Tehát ez fakadni fog, mint ahogy elültetem a magot, és az megkapja a napfényt meg a vizet, akkor az program szerint csirázni fog. Hát most tavasszal úgyis látni fogjuk ezt. Tehát benne van a boldogságnak a természetében az, hogy emberek, van egy jó Istenünk, nem akartok vele békében élni. Ez a világ, ez elmúlik, de Krisztus, ha visszatér, nem lenne jó úgy élni, hogy ő legyen az, akivel azt mondjuk, hogy én mi a mi Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket. Inkább így éljünk. Nagyon egyszerű ez, nem? De van még egy utolsó 8. Szóval, ha te éhezted és szomjúhoztad az igaz életet, egy dologra készülj fel. Háborúságod lesz. Boldogok, akik háborúságot szenvednek. Miért? Az igazságért. Azért, amire én vágyok. Azért majd kapok. Hát igen, erre kell fölkészülni. Mert egy igazságtalan világ gyűlöli az igazságot. És ha én igazságos akarok lenni, akkor készüljek fel, hogy támadni fognak. Hát ezért. Ezért nem ott a tiszta szívnél fejeződik be. Tehát Jézus annyira józanul építette föl a boldog mondásokat, hogy ennél józanabb nincs. Ehhez képest, ugye mit mondanak a költőink? Petőfi a világosságot versében, vagy a merengőhöz, hogy kincs hír gyönyör legyen bármint özön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Igen. Vagy éppen Blaise Pascal is azt mondja, hogy az emberek mindenáron boldogok akarnak lenni, és nem tudnak ebből kijönni, mert csak boldog akar lenni. De mindenki máshol keresi a boldogságot. Petőfi Sándor is azt mondja, hogy senki sem találta még meg. És mi a boldogság? Na most ezt csak lezárom, mert ugye az Isten boldogságra teremtett, a hegyi beszéd is ezzel kezdődik, mert Jézus tudta, hogy az embereknek az elsődleges igénye, hogy itt boldogok legyenek. És Petőfi verséből, hogy is van ez a kérdés, hogy nézd a világot, annyi milliója, és köztük valódi, ja nem, bocsánat, ez nem Petőfi, hanem Vörös Marti, ugye? Nézd, hogy annyi milliója, köztük valódi boldog, oly kevés. Mert ugye ábrándozás rontja meg. Ugye az élet megrontója, és kancsalul festett egekben néz. Na Jézus nem ezt a kancsalul festett boldogságot, hanem a nagyon-nagyon józan boldogságot tanítja. És nem tudom, hogy ezt a 8 boldog mondást megértettük-e már. Én szoktam kérdezni a magukat hívőknek nevezőket is, hogy ismerik-e a boldog mondást. Tehát, hogyha tudunk-e otthon finomat főzni? Tudunk? Tudunk, ezért valaki tud. Tudjuk, hogy mi kell hozzá? Jó. Ha nem tudjuk, mi kell hozzá, lesz finom étel? Ismerjük a 8 boldog mondást? És boldogok vagyunk? Ja, hát az más. Tehát nem értjük, nem kíváncsiak a boldog mondások Jézusi tanítására, de boldog akarunk lenni nélküle. Hát nem fog sikerülni. ahogy tudjuk, hogy mi kell egy finom zöldségleveshez, vagy egyéb más finom ételhez, tudjuk, ugyanúgy érdemes odafigyelni arra, hogy Jézus a boldog mondásokról miért úgy beszélt, ahogy. Mert az komoly, az valós. És itt a földi problémák közötti boldogság, mert hát itt maradéktalan boldogság nincsen a bűn miatt. Na de van olyan boldogság, amit Jézus mondott. Jó, visszatérek ide, félreteszem. Azt olvassuk itt tehát milyen viaskodásról beszélhetünk tehát. Fizikairól nem, tehát itt valami vagy szellemi, vagy valami erkölcsi viaskodás, de nem vehettek diadalmat a teremtmények, úgymond Sátán, mert az Isten jósága nem volt megkérdőjelezhető, de a gonoszság annyira el tud torzulni, hogy ismeri a magyar nyelvünk is azt a szót, hogy kérlelhetetlen, belátásra képtelen, nem kérlelhető. És ez az igazi megkeményedett gonoszság, amikor egyszerűen nem kérlelhető. Jó, azt olvasok a 9. verstől, hogy és vettetett a nagy sárkány, a régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátának, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti, ne felejtsünk el valamit. Itt mondja ki a Biblia többek között, egyszer és többször is aztán, hogy Sátán az egész föld kerekséget elhiteti. Na most akkor kivéve engem, nem? Mindig a jelenlévők a kivételek, szoktuk mondani. Nem, mert tehát nem vagyunk védettek így automatikusan, hogy jó, hát én tudom, én látom. Tehát ne legyincsünk a hitetések felett. Komolyabb dolog az. És itt érezzük azt, hogy boldogok a lelki szegények. Tehát ne legyünk többek, mint lelki szegények elsődlegesen, mert a hitetéssel szemben nem vagyunk védettek. Tehát a rafináltság, a sátáni bölcsesség sokkal hatalmasabb. A Biblia máshol is azt mondja, hogy soha nem tanácsolja azt, hogy Sátánnal mi vegyük fel a küzdelmet. Esélytelenek vagyunk. Esélytelenek. Sokkal nagyobb ravasság és bölcsessége van. Azt mondja, hogy közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok, és álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát ez a sorrend, a bibliai tanács, hogy előbb közeledjünk az Istenhez, mert az Isten nagyobb annál az ellenségnél, aki Sátán, de mi sokkal kisebbek vagyunk. Tehát egyedül ne kezdjünk el itten viaskodni. Ez csak lerövidíti. A Bibliáról nagyon sok, nagyon érdekes részleteket bont ki máshol. Azt olvassuk viszont, hogy vettetett, ugye a nagy sárkány, a régi kígyó, vettetett a földre, aki az egész földkerekséget elhiteti, és az angyalok harmad része is ő vele levettetett. Ez annyit jelent, hogy a mennyben már ő nekik Krisztus keresztáldozatától fogva nincs többé bejárása. Azért, mert ott derült ki nyilvánvalóan, hogy a sátáni eszmeiség egyértelműen Krisztus elleni lázadássá érlelődött. És nem csak egy olyan, hogy hát azért van jobb elv a szeretetnél, van nagyobb boldogság annál, amit itt a mi teremtőnk kitalált. Én tudok jobbat. Tehát már ezzel nem hitethető, mert nem hitettethető el senki, mert látszik, hogy már itt életére tör Krisztusnak is, már gyermekségétől fogva, amikor földi emberként megszületik. És onnantól levettetik. De ez a levettetés, ez nem pusztán hatalmi, hanem akkor jön el ez a fajta helyzet, amikor minden teremtmény belátja, hogy ez így lesz jó. És nincs senkiben kérdés. Ugyanígy lesz a történelmünk vége, efelé halad itt ez az egész negyedik utolsó vázlat profécia, majd amikor ide érünk ehhez az ezer év kérdéséhez, itt a 20., 24., 22., 20. fejezetnél, ezeket már ki fogjuk bontani, és ezek a gondolatok, amiket most elkezdünk, ott fognak zárulni és befejeződni majd, ott egész lesz majd. De már itt is érzékelünk sokat belőle. És hallottam nagy szó, a 10. verstől újra, hallottam nagy szózatot az égből, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma. Hát mikor? Pontosan akkor, amikor Krisztus úgy kezeli szeretettel és szabadsággal az ellene támadó sátánt. Egy érdekes kérdés, hogy tegyek föl itt is. Képzeljük magunkat az Isten helyébe. Elnézést, hogy ilyet mondok, de erkölcsileg ezt a helyzetet próbáljuk elképzelni, talán többet értünk meg. És az Isten lényéből nincs erőszak, nem származik erőszak soha. ő a teremtő, de látjuk, hogy sátánt nem erővel megszünteti, hanem azt mondja, hogy szeretetet és szabadságot használok ahhoz, hogy erkölcsileg legyőzzem és diadalmat vegyek rajta. Tehát most, hogyha nekem van egy ellenségem, aki ellenem támad, és van két lehetőségem, szeretettel és szabadsággal lehet élnem, és ezzel is akarok. Hogy lehet egy erőszakos támadást szeretettel és szabadsággal legyőzni? Elég lehetetlen a kérdésem? Egyetlen egy módon. Hogyha engedem magam megölni. Nincs más. Nem? Ezt tette Krisztus. Ide jön a földre, és engedi magát megölni. Ez történt. Ez nem egy vallásos formula, hogy ó, Krisztus keresztül. Tehát ne csak egy szólamot gondoljunk ebbe, hogy hát, hogy Krisztus megváltott minket a kereszten, mert le lett egy kicsit úgy degradálva ez egy ilyen vallásos szólammá. Sokkal nagyobb erkölcsi mélység van ebben. Az egész világegyetem ezt nézi, hogy mit csinál egy szeretetteljes és egy szabadságot adó Isten az ellene támadó ellenséggel, amikor gyermekként megszületik erre a bűnnel fertőzött földre. Engedi magát megölni. Ez az erkölcsi győzelem. Hogy ő nem üt vissza. Nem elég nagy dolog? Ugye most leegyszerűsítettünk, de úgy gondolom, hogy itt hogy elkezdenek leesni bennünk tantuszok, hogy itt nagyon nagy kérdések forogtak kockán, mert onnantól viszont Krisztusnak ismerjük a szenvedés történetét olyan szempontból, hogy azt mondjuk, atyám, ha lehet, múljék el tőlem a pohár, hogy ki ne igyam. Tehát ez nem volt neki könnyű, mert emberként a halál elszenvedés az neki azért volt különösen kétszeresen nehéz, mert ő nem csak mint ember hal meg, hanem mint megváltó. Hanem mint egy bűntelen és bűngyűlölő Isten fia, aki irtózik minden rossztól és önzéstől, akiben a sátánnak semmilyen nincsen, és úgy kell hallgatni a kihallgatáskor a vádakat, mintha ő követte volna el. És nem mondhatta azt, hogy ez így nem igaz. Tehát ez volt a helyettesítésünk. És azt mondja, hát az egész világegyetem ezt néz, hogy mi történik itt? Ez miért erkölcsi győzelem? Emlékszünk az 5. fejezetre? Sírt János apostol, hogy ki méltó. És mit lát? Egy oroszlánt és egy bárányt, ugyanaz a Krisztus. Az, hogy bárányként hal meg Krisztus, az volt az ő oroszlános győzelme. Ezt a képet már onnan ismerjük. Na itt meg másképp jelenik meg gondolatiságában, hogy ide jön a földre, és sátán itt kezdi kergetni először Krisztust, és azt mondja, hogy most lett meg az üdvösség. Miért? Mert látszik, hogy az emberek élhetnek tovább azért, mert a helyettesük, a megváltójuk hagyta magát megölni, és ezzel érzékeltette, hogy emberek, ne az életeteket féltsétek. Hát emlékszünk, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Ugye a második korszak hívőiről pontosan itt beszéltünk róla a Szmírnai levélben, hogy nagy volt az üldözés, és ezzel vigasztalta Krisztus, hogy én is halott voltam, és én még élek. Szóval bűntől féne a haláltól. Mert az emberek inkább a haláltól félnek, de nem a bűntől. Ez fordítva lenne jó. És szükséges. Fordítva. Na de ez az erkölcsi fordított gondolkodás, ami nagyon nehezen megy át az emberek gondolkodásába, hogy mit csináljak? A bűntől féljek, és ne a haláltól. De a halálfélelem, ez mondja is a Biblia, hogy a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok vagyunk. Ezt mondja a Biblia. Ezt józanul mondja a Biblia, mert ez az a létérzése az embernek. Na de mégis a bűntől féljünk jobban. Mert az okoz halált. És Krisztusról meg azt mondja, Péter a maga prédikációjában az apostolok cselekedete 2. fejezet vége felé, azt mondja, hogy lehetetlen volt Krisztust a halálnak fogva tartania. Ugye van az a mondás, ismerjük, holtbiztos. Ismerjük, ugye? Holtbiztos. Ezen játékosan szoktam fordítani néha, hogy a halál az nem biztos. Mert lehetetlen a halálban maradnia annak, aki erkölcsileg gyógyult. Most hogy mondjam másképp? Akit az Isten kigyógyított a bűnfertőzéséből. Lehetetlen lesz a halálnak fogva tartania. Ahogy Krisztust is lehetetlen volt. Mert az Istennél az erkölcsi döntés és az ő lényéből fakadó erkölcsiség olyan, hogy olyan nincsen, hogy aki a tisztaságra vágyik, az örök halálba maradjon. Nem létezik ilyen. A halál nem biztos. A feltámadás és az örök élet, na, az biztos. Na de csak az nem fog föltámadni, aki amúgy meg nem is, illetve hát föl fog mindenki, de az nem akar örök életet nyerni, az fog Krisztus ellen támadni, akárhányszor lenne föltámasztva, majd a 20. fejezetnél ez előjön újra, hogy akárhányszor föltámaszthatná az Isten az embert, de ha az ember nem akar a teremtőjével azonos erkölcsiségben gondolkodni, egységben lenni, akkor minek föltámaszthat? Úgy is lázadna. Ez fogja bemutatni majd Krisztus az 1000 éves kérdésnél, majd ha odaérünk, majd akkor nem most akarom nagyjá növelni a témánkat, ott majd ez újra visszaköszön. Ez egy nagyon, nagyon szép része lesz Jelenések könyvének. Tehát ugye azt mondja, hogy most lett meg az erő és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, a 10. verset olvastam. Mert a mi atyánk fiának vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Ugye a sátánnak az egyik neve ez pontosan, hogy vádoló. És ők legyőzték azt, kik ezek az ők, akik legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig. Tehát sátán feletti győzelemnél már nem az életüket féltik. Itt ugyanez megjelenik. Kikről beszél? Azokról az emberekről, akik itt a földi történelemben így gondolkoztak, Krisztusra nézve. Annak okáért örüljetek egek, ugye itt választja el, hogy örüljenek az egek, mert ott már most a bűn fertőzése nincsen, és egek is, akik lakoztok azokban, jaj a föld és a tenger lakosainak, mert leszállott az ördög, ti hozzátok. Tehát itt mutatja be, hogy sátánnak korlátozott lett a tevékenysége ide a földre, nagy haraggal teljes szállt le, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Tehát onnantól, hogy Krisztus keresztáldozatára nézve, mindenki meglátta, hogy itt kinek mi a szándéka, onnantól sátán tudja, hogy neki kevés ideje van. És mégse változik meg. Na ez a bűnnek a különös titka, hogy ha sátán tudja, hogy kevés ideje van, akkor miért nem akar megtérni? Emlékszem, voltam egyszer egy olyan helyen, ahol erről beszéltem, hogy sátán nem változik meg, és volt valaki, aki vitába szállt velem, hogy én hogy mondhatok ilyet, mert az Isten jóságának és szeretetének nem fog tudni ellene mondani. Hát most erre mit mondjak, hogy legyen igaz, hát jó, legyen igazad, megengedem. Csak nem ezt írja a Biblia. Tehát sajnos a bűn tönkre tudja, az önzés tönkre tudja tenni úgy egy embernek, egy lénynek, mindegy az, hogy most teremtett lény, hogy most sátán, hogy angyalfejedelem volt, vagy ember, hogy magasabb rendű teremtmény, vagy mint mi emberek. Erkölcsileg annyira tönkre tudja tenni az embernek is a gondolkodását, hogy már nem akar megváltozni. Egyszerűen nem. Jézus ezért sírt Jeruzsálem felett, azt mondja, hogy hányszor akartam összegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúkanyó, a kis csirkéjét. Ugye különös, hogy egy mennyei lény, az Isten fia, tyúkanyó példával jön. Mert azt mondja, az ismerik az emberek, hogy milyen, láttunk már tyúkanyót és kis csirkéjét, ismerjük. Na ezt a képet, azt mondja, így akartam. De azt mondja, te nem akartad. Pusztán hagyod, igen, nem erőltethetem tovább. Tehát a szeretet, az isteni szeretet, ki kell mondjuk a Biblia alapján, sajnos válhat tehetetlenné. De ne ijedjünk meg, aki érzékeny erre, az nem válik megkeményedetté. Tehát az emberi szív meg tud keményedni, de aki ezen még töpreng, és azon gondolkodik, hogy jaj, az én szívem milyen, na az ne féljen, annak nincs megkeményedve. Tehát ez bátorításról is mondom, mert sokan találkozok emberekkel, akik, ó, én rajtam már nem lehet segíteni. Aki még legyint maga fölött, és ezen gondolkodik, azon lehet segíteni. Azon nem lehet segíteni, aki azt mondja, hogy én jó hívő vagyok, na azon nem lehet segíteni. Azon, aki azt mondja, hogy én egy megváltásra szoruló teremtmény vagyok, de úgy érzem, hogy nem lehet rajtam, azon lehet segíteni. Mert az érzéseink becsaphatnak ezen a ponton. Megint megyek tovább, mert ez is elvinne, de szép téma felé. Tehát azt mondja, hogy vannak emberek, 11. vers, akik legyőzték sátánt ugye a bárány véréért, itt a bárány vére. Ugye erről beszéltünk az előbb, hogy Krisztus keresztáldozata. Tehát őrán nézve, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, Ugye itt arról szól, hogy ők ezt nem hallgatták el, és erről van gondolata az Istennek is, és az embereknek is. Ugye ez a bizonyságtétel szó, ez annyit jelent, hogy hiteles beszámoló, hogy fogalmazzam meg másképp. És azt mondja, az életüket nem kímélték, mint halálig. Mert az erkölcsi győzelem volt fontosabb, mint az életük. Annak akáért örüljetek egek, akik ezt már tisztáztuk, leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgy, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Amikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. Hát most, hát itt megint elakad az ember gondolat, hogy mi az, hogy aki a fiút szülte? Történelmi léptékben gondolkodjunk, mert ha nagyon leszűkítenénk a gondolatot, akkor azt mondanánk, hogy hát akkor Jézus zsidó gyerekként született, akkor itt csak zsidókról van szó? Nem. Nem. Ezért mondom, hogy ennyire nem. Maga Pál apostol nyitja, bővíti ezt a képet, azt mondja, hogy nem az a zsidó, aki testi meg külsőképpen az, és nem az a körülmetélkedés, ami a testen kívül van, hanem az a zsidó, aki lelki képpen az, és nem a testen kívüli, hanem a szívnek a körülmetélése, az igazi körülmetélkedés. Ismerjük ezt a római levélből? Olvassuk el, keressük meg a római levélben ezt, ha jól emlékszem, ott a második fejezetben írja, vagy a harmadikban. Tehát még viszonylag az elején. Tehát ott tisztázza Pál, hogy a zsidó kérdés, a Jelenések könyvében is, azt mondják magukról, hogy zsidók. Na most nyilván nem úgy zsidók, hogy ténylegesen zsidó nemzetségből valók, hanem hogy mi vagyunk a választott nép. Tehát a büszkeség oldalát, hogy mi vagyunk azok, akiket az Isten itt kiválasztott. Tehát így érti már Jelenések könyve, ahogy Pál ezt kibővítette ott a római levélben. Talán ez így érthető. És azt mondja, hogy Sátán is kergetni kezdte az asszonyt, tehát mindenkori hívőket a történelemben, de oda köti, hogy aki a fiút szülte. Mert emlékszünk, Krisztus testé létele és a kereszt áldozata, amiről beszélgettünk már, óriási horderejű. De azt mondja, de adatott annak, az asszonynak két nagy sasszárgy, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába. Tehát menekülési útvonalat adott, de hova? A pusztába. Tehát nem a történelem nyílt országútján él a tiszta kereszténység, hanem mint egy eldugott helyzetben, mert a nyílt kereszténységről már tisztáztuk korábban a leveleknél és a pecsétek felbontásánál már is, hogy a torz kereszténység vonul végig a történelem országútján. Itt is majd ez mindjárt szerepelni fog a következő alkalommal. És azt mondja, hogy a pusztába lévő kereszténységről azt mondja, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. Ugye ez az, amit itt már megnéztünk, itt fönt ez az 1260 évhez tartozó ige csoport, itt, amit most olvastunk, ugye ez a 12. fejezetnek a 14. verse. Itt 12. fejezetből a 6. vers is mondta, hogy 1260 napig, de itt meg másképp mondja, ugyanaz, hogy ideig, időkig, fél időig kell újra elmondjam, hogy ez miért jelent 1260-at. Szívesen elmondom, hogyha nem emlékszünk rá. Ugye a görögben az idők, az két idő, az egy idő, az annyit jelent, hogy 360-ból 2 az 720, meg még egyszer 360, akkor az 1080, és utána meg még 180, mert fél idő, ugye ez a 360-as napokkal számol mindig, akkor annak a fele 180, és úgy jön ki az 1080-hoz 180, az 1260. Ugyanott vagyunk. Ez egy ilyen profétikus matematika, ha lehetne így egyszerűen fogalmaznom, ennél nem bonyolultabb. Csak gondolkoztatni akar Jelenések könyve, ugyanazt elmondja más szempontból is. Gondolkozni kezdtem már ezen, hogy mikor, melyiket használja, van-e ennek valami jelentősége. A gondolatomban van kutatási vágy, csak nem jutottam eredményre még. Hogy ezt most megfejtsem, hogy itt most miért ezt használja máshol, meg miért a másikat. Elkezdtem már gondolkodni róla, de nem jutottam a végére. Nem biztos, hogy van jelentősége, csak mondom, hogy elkezdtem már róla gondolkodni. 15. verstől. Bocsájtotta a kígyó az ő, bocsájtotta a kígyó, vagyis ugye Sátán az ő szájából az asszony után vizet. A víz is jelkép. Népek. Még megint Petőféhez utalok, ha már Petőfé van. Föltámadott a tenger, a népek, tengere, vizek. Egyébként Jelenések könyvében is azonosítva van, hogy a vizek, amelyeket láttál, népek azok, sokaságok és nemzetek. Na most, mikor, hol történt a történelemben az, amikor az igazán hívőket Sátán kergette? Hát pont az 1260 éves középkori időszak alatt, és figyeljünk, egy nagyon érdekes kibontakozásig viszi el a figyelmünket, mindjárt befejezzük, hogy ez a népek általi üldözés, ez mi történt? Azt mondja, hogy azt folyóvízzel elragadtassa, tehát hogy elöntse, elárassza. Gondolhatunk például a reformáció időszakára is, ugye meg lett filmesítve, tehát azért ott is kapunk egy kis képet, de segítségül lett a föld az asszonynak, és megnyitotta a föld az ő száját, tehát kétszer említi ezt a föld szót, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány az ő szájából bocsájtott. A történelemben egyetlen egyszer volt egy ilyen jelenség, amikor, és megint az amerikai földrész felfedezése mikor volt?
92.
Ugye az 1000, még a reformáció előtte egy picikével, igen, utána jön a reformáció, a reformáció után viszont még jönnek a protestáns üldözésnek az évtizedei, és hova menjenek a protestánsok innen Európából? Amerikába. Na ezt a képet. Erről van szó. Ezt a képet használja. Tehát érzékeljük, hogy Sátán bukásától egészen idáig az 1844-es időszakig áttekinti ez a 12. fejezet a történelmünk nagy küzdelmének a főbb pontjait és szereplőit. Nem tudom, ez így nagyjából összeáll? Mert ez egy nagyon nagy kép. És néhány mozzanatot mutat, azt mondja, hogy Sátán Krisztus, ő az asszony szüli a fiút, Sátán Krisztust, mint gyermeket a földre születésekor el akarja pusztítani, de közben elmondja, hogy de ez a Sátán korábban keletkezett már, és az angyalok harmad részét elhitette, akik itt ide a földre szálltak le Krisztus kereszt áldozatakor, tudja, hogy kevés ideje van, ő az asszony kezdi üldözni, vagyis a mindenkori hívő népet, akikről a Biblia tudósít, hogy viszont kivándoroltak Európából Amerikába, mert itt nagyon-nagyon nagy volt a keresztény üldözés. Keresztény üldözött keresztényt. A római a protestánst. Például. Igen. Akkor megharagudott, és azt mondja, hogy segítségül lett a föld az asszonynak, ne ez a föld, az Amerika. És ebből jön majd, ha látjuk, most nem megyünk tovább, csak majd a 13. fejezet 11. versétől, tehát csak átlépünk a másik hasábra, a következő fejezet 14. versére, és azt mondja, hogy azután láttam más fenevadat feljönni a földből. Ez majd a következő témánk lesz, mert Amerikából is felnől egy olyan hatalom, amelyik Rómával fog kapcsolatba kerülni. Erről szól a következő fejezet. Most itt még csak a nagy küzdelemnek a gondolatait hozta elő, ahogy most összefoglaltam, és azt mondja, hogy az nyelte el ugye a folyóvizet, hogy már nem volt itt Európában nagyon protestáns tömeg, mert kivándoroltak a 17. században Amerikába. És azt mondja, megharagudott azért a sárkány az asszonyra, melyikre? Hát ugyanarra, amiről eddig szó van, csak a és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, tehát azt mondja, a leszármazottságot, az utódokat érzékelteti, és itt pontosan mondja, hogy az Isten parancsolatainak megőrzőivel, tehát azok ellen megy, arra haragszik, akiknél van a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Emlékszünk, hogy amikor itt az 1844-es időszakról beszéltünk, akkor azt mondtuk, hogy a előző, nem sokkal korábban, a 11. fejezetnél, itt a 7. trombita szónál mi láttatott meg a mennyben? az Isten temploma megnyilatkozik, és megláttatik az ő szövetségének ládája, annak ott meg tudjuk, hogy az a 10 parancsolatot tartalmazza, és ez már az 1844-es időszakról szól a történelemben, tehát ugyanerről beszél, mert miért ne beszélne ugyanerről, hát párhuzamok vannak, ugyanerről beszél, hogy kire haragszik? Az Isten parancsolatainak megőrzőivel. Mert ott értették meg újra a történelemben, hogy nem lehet, mint ahogy a hosszú évszázadokon keresztül megváltoztatva tanították meg hiányosan a 10 parancsolatot, azzal nem szabad így bánni, hiszen azt az Isten a saját ujjával írta. Arról meg múltkor beszéltem pont, hogy az igaz, hogy a törvényeskedés meg nem vezet örök életre, hanem a törvény érvényes, de csak hit által jön létre a vele való összhang. A törvényeskedés, hogy én megtartom, mint ahogy a gazdag ifjú, hogy megtartottam ifjúságot, na így nem. Így nem. Azért ment el megszomorodva, mert a gondolkodása a törvényhez nem jó volt. És ugyanez a gondolkodás az advent nép életében is hibaként jelentkezett, ezért beszéltünk a múltkor erről, hogy a hit általi megigazulás volt szükséges, mert hit által jön létre csak az igazi törvénnyel való összhang, az viszont nem a így mondom, paragrafusosság, hanem a szív azonossága azzal az erkölcsiséggel, ami az Isten lényéből, mint 10 parancsolat származik. A 10 parancsolat az nem arról szól, hogy van egy ilyen zsidó héber fordítás, és ez talán ide kívánkozik, és még ezzel zárom, hogy a héber szövegből úgy is lehetett volna fordítani a 10 parancsolatot, hogy ha én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, akkor nem lesznek néked idegen isteneid én előttem. Tehát ok-okozati összefüggés jelenik meg. Nem csak annyit mond az Isten, hogy mivel én hoztalak ki, ezért ne legyenek, érezzük a légkörét, hanem mivel kihoztalak, és te ezt értékeled, ezért nem lesznek. Ebből fakad, hogy nem kívánsz idegen isteneket, mert értékeled az én szabadító munkámat. Értjük a különbséget?
De az döntés kell.
Ennyi. Meg hála. Hála. Mert ugye valaki úgy is, igen, meg úgy is hozzá fog valaki, hogy hát tartsuk, tanuljuk meg a 10 parancsolatot, tartsuk meg, mert meg van írva, hogy az nyer örök életet, aki megtartja az ő parancsolatait. Majd találkozunk még jelenések könyvében. Meg Sátán is azok eleme. Akkor tartsuk el meg a 10 parancsolatot. Na, ebből nem fog győzelem születni. Mert nem akarok messzire menni, csak pont ahol Pál a zsidók kérdéséről beszél, ott előttem mondja azt, hogy hát te világos, azt mondja, te magadról azt gondolod, hogy te vagy a, talán ezt érdekességképpen elolvasom mégis a római levél második fejezetéből, ez majdnem, hogy szinte már kedélyesség szintig olvasható, ahogy az eltorzult büszke vallásosságot itt Pál leleplezi. Azt mondja, hogy és azt hiszed magadról, hogy te a vakok vezetője, és ismered az ő akaratát, Róma 2.18-tól, és ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel ugye a törvényből megtanítottál. Tehát itt mondja, hogy a törvényből megtanítottál. És azt hiszed magadról, hogy te a vakok vezetője, a sötétségben lévőknek világossága, a balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Tehát Pál ezt kezeli ezt a problémát, hogy amikor az ember a formára, a külsőre teszi a hangsúlyt, mert tud az ember a 10 parancsolatról, de a forma szintig megy csak, azt mondja, azért, aki más tanítasz, magadot nem tanítod. Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz. Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodsz. Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy. Aki a törvényben dicsekszel, a törvény megrontása által az Isten gyalázod. Ugye érzékelteti Pál ezt, hogy aki tanít, az önmaga is áthágójává válhat ugyanannak a törvénynek, amit tanít, mert önmagában az ismeret az még nem hozza létre a gyógyulást. Szóval, aki a törvényben dicsekszel, a törvénynek megrontása által az Isten gyalázod. Hát ez a probléma. Mert az Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között. Kik miatt? Hát akik a törvénnyel dicsekszenek. Tehát ez a probléma a törvény körül, hogy egyrészt érvényben van, Csak vigyázzunk, hogy nem törvény által van megigazolás, hanem hit által jön létre a törvénnyel való összhang. Ez egy gondolkodás módbeni szemlélet. Erről beszél az úgynevezett hit általi megigazolásról szóló fejezetek és gondolatok a Bibliában. Ez a legszebb rész a Bibliának egyébként. Csak ide utalja a figyelmünket. Na most itt azt mondja, hogy nem akarok hosszú lenni, mert használ, mondja a zsidóknak annó, hogy használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod, de ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenségi lett. Nem olvasom tovább, de otthon fejezzük be ennek a felolvasását, mert ezt a problémát tekinti át. Én viszont tényleg szeretném lezárni, hogy Sátán tényleg azok ellen ment itt az 1800-as években, akik a parancsolatok megtartó, és azt mondja, akiknél a Jézus bizonyság tétele van. Erről viszont még majd olvasunk később a 19. fejezetnél, ide vissza fogunk még csatolni. És a következő alkalommal megpróbálom a 13. fejezetet, ez az úgynevezett két hatalomnak a feljövését elmondani egyben. Nem tudom, a 14. fejezetbe bele tudunk-e fogni, esetleg megpróbáljuk azt is. Szóltunk már, igen. Ugye ez a Mihály kérdése, ami itt van, hogy Mihály is hadakozott, köszönöm. Azt mondja, hogy itt a 7. versben lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodnak. Tisztáztuk ezt már, vagy kell tisztáznunk, hogy ki ez a Mihály? Ugye ez is egy héber kifejezés, ez a Mitzhájél, ami annyit jelent, hogy aki olyan, mint Isten. Ugye ez is Krisztusnak a neve, vagy 7 alkalommal, vagy 5 alkalommal, ha jól tudom, 5 alkalommal van összesen a Bibliában, mindenhol Krisztusra vonatkozó, egyébként ez teológiai vitát generál ez is, mert azt mondják, hogy jó, ez csak egy angyal fejedelem, nem? Ez mindenhol, aki olyan, mint Isten, vagyis maga Krisztus. Az a Mihály. Tudom. Igen. Képzőművészet is van róla, igen. Igen, hogyha esetleg valaki ezt kívánja, én kigyűjtöm mind az 5 helyet, elolvassuk, és egyértelmű. Csak azért mondom, hogy még hajd, amikor a legelőször kellett tartsak jelenések könyvéről sorozatot, akkor volt valaki, aki nagyon komoly meggyőződéssel mondta, hogy vigyázzak, hogy mit mondok, hát Mihály az egy angyal. És akkor összegyűjtöttem az összes igét, én egy kicsit én is úgy készületlenül fogtam hozzá, és akkor kigyűjtöttem azokat az igéket a Bibliából, következő alkalommal szépen átolvastuk, és akkor mondta ugyanez a barátok lettünk ezzel a tényleg egy ilyen tanult férfivel, és mondta, hogy tényleg Krisztus. Tehát, hogy az igéket, ha az ember összerakja, akkor az úgy egyértelművé válik, csak ugye erre kell egy pici időt szállni, nem sokat, hogy azt az 5 igét azt rakjuk egymás mellé, és abból egyértelműen kivontakozik, hogy a hitvilág más irányba vitte az emberek gondolkodását, mint ma, hogy a Bibliában van. De még nyugodtan, hogyha... A Gábriel viszont tényleg, ő tényleg egy angyal, aki viszont pont Lucifer helyett, mint Sátán helyett lett, aki jött Dánielt is értelemre tanítani, amikor Dánielnek pont a proféciákra nézve kérdései támadtak. Igen, köszönöm. Van még gondolat, kérdés, elszaladt az időm, köszönöm.